A mi segítségünk, virágvasárnapi ünnepi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Atyától, a Fiútól és a Szentlélektől. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Virágvasárnapi ünnepi Isten tiszteletünket a 464. dicséretünk éneklésével közösen kezdjük el. 464. dicséretünk, mind a 6 versét énekeljük. Jöjj királyom Jézusom, szívem íme megnyitom. Isten igére közösen figyeljünk, ahogy virágvasárnap megszólít bennünket. A Dániel könyvéből olvasom, Dániel próféta könyvének a 7. részéből, a 9-től 14-ig terjedő versekből. Azután ezt láttam. Trónokat állítottak föl, és egy öregkorú helyet foglalt. Ruhája fehér volt, mint a hó. Fején a haj, mint a tiszta gyapjú. Trónja olyan volt, mint a lángoló tűz, s annak kerekei, mint az égő tűz. Tűzfolyam fakadt, és áradt ki előle. Ezerszer ezren szolgáltak neki, tízezerszer tízezren álltak előtte. Összeült a törvényszék, és könyveket nyitottak fel. Akkor láttam, hogy a nagy hangú beszédek miatt, amelyeket az a szarv beszélt, megölték a vadállatot. Láttam, hogy a teste elpusztult, és a tűzbe vetették, hogy elégjen. A többi vadállattól is elvették a hatalmat, de ideig, óráig életben hagyták őket. Láttam az éjszakai látomásban. Jött valaki az ég felhőin, aki emberfiához volt hasonló. Az öregkorú felé tartott, és oda vezették hozzá. Hatalom, dicsőség és királyi uralom adatott neki, hogy mindenféle nyelvű nép és nemzet őt tisztelje. Hatalma az örökké való hatalom, amely nem múlik el, és királyi uralma nem semmisül meg. A kegyelem Istene tegye áldottá számunkra az ő igéjét, annak hallgatását, elfogadását, megértését. Jöjjetek fennállva, ezért imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, csak néhány nap választ el bennünket a húsvét ünnepétől, és valahol a virágvasárnap mindig egy olyan útra vezeti a gondolatainkat, amelyekkel meg kell birkózni, meg kell küzdeni. Ilyenkor a hozsannát kiáltó ember kell szembenézzen önmagával. Az, aki egyfelől éljenez, másfelől hangosan kiált, könyörülj rajtam. Az egész életünket átjárja az öröm, és átjárja a küzdés. És ebben találunk rá arra a Krisztusra, aki azért jött ebbe az emberi világba, hogy lássa, tudja, és elhozza mindazt, amire szükségünk van. Az ő útjára lépünk rá virágvasárnappal, és egy kicsit a szenvedés útján, végigélve a magunk nyomorúságait, keressük az ő dicsőségét, hatalmát, királyi uralmát, amely örökön örökké megmarad, ami megerősít bennünket, hogy ennek a mulandó világnak minden napján ott van egy isteni irgalom, kegyelem és szeretet, amely hordozza a mi életünket. Ma is így jöttünk eléd, és ide tesszük le a lábaidhoz küzdelmeinket, nyomorúságainkat, betegségeinket, és így kérünk, hogy találj ránk mindabban, akik mi magunk vagyunk. Könyörülj rajtunk, és a te igéden keresztül üzenj nekünk, hogy megértsük, hogy bátorítást vegyünk belőle, hogy a hitünk meg tudjon erősödni. Így kérünk, hogy légy itt közöttünk, tedd áldottá ezt az órát, ami számunkra, veled való találkozássá, hogy igaz Isten tisztelet lehessen. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására készüljünk a 367. dicséretünkkel. A 367. dicséretünknek az első versét énekeljük. Emeljük Jézushoz szemünk, jön már királyi győztesünk. Alapigénket újraolvasom a Dániel próféta könyvéből, a 7. fejezet 13. és 14. verseiből. Láttam az éjszakai látomásban. Jött valaki az ég felhőin, aki emberfiához hasonló volt. Az öregkorú felé tartott, és oda vezették hozzá. hatalom, dicsőség és királyi uralom adatott neki, hogy mindenféle nyelvű nép és nemzet őt tisztelje. Hatalma az örökké való hatalom, amely nem múlik el, és királyi uralma nem semmisül meg. Foglaljuk el a helyünket. Az Isten népének a váradalmaiban, várakozásaiban, vagy talán egyszerűbben mondjuk ki így, az álmaiban volt egy nagy kép. Ez a kép, hogy egyszer megjelenik az Istentől jövő hatalmas király, szabadítóként, dicsőségesen, és ebből született az ő úgynevezett messiás várásuk. Ezzel a kifejezéssel többször találkozunk mi magunk is, és ebben a messiás várásban valahol az alapokat azt szolgáltatta, ami itt van Dániel könyvében, a felolvasott részben, hogy az ég felhőin jelenik meg egyszer az, aki mindent helyre tesz, aki igazságot tud szolgáltatni, aki az ő népét megtalálja, megkeresi, és nyilván visszaadja nekik azt a dicsőséget, amely csak akkor lehet az emberi, hogyha szorosan ott van az az élet az Isten mellett. A felhőkön jövő emberfiának a képét várták az egykori világvasárnap is, és aztán az emberek, amikor megtalálták, vagy rátaláltak a Szamárháton megérkező Jézusra, akkor azt mondták, hogy talán ez a szerényebb kivitelezés is jó lesz. Hát ha nem felhőkön, ha nem úgy, ahogy én képzeltem el, mégis van valami ebben a Jézusban. Van valami, mert ott vannak mögötte a gyógyult embereknek a bizonyságtételei, van valami, mert amit mond, az megérinti az embert, az elgondolkoztatja, az valami új távlatot nyit meg, még azok előtt is, akik ezt nem látják, de hát ha így van, és így jött, hát akkor valahogy így fogadjuk el. Gondolták ezt inkább azok, akik azt értették meg ebből, vagy azt próbálták megérteni ebből, hogy talán onnan a nép fiai közül is kiemelkedhet valaki, és létrehozhatja azt a csodát, vagy azt az álmot, amit már régóta álmodunk. Nyilván voltak olyanok is, akik megbotránkoztak ezen, és azt mondták, hogy nem lehet megváltoztatni a megírt dolgokat. Ha az égből és a felhőkön keresztül kell érkezzen, akkor jöjjön is onnan, akkor mi nem fogadunk el olyat, aki Szamárháton üget Jeruzsálem felé. Az nem lehet az igazi. Ebből lett egy zavar, lett egy viszály, lett valami olyasmi, amiben úgy belekeveredett Jézus maga is, akinek megvoltak a saját gondolatai, a saját útja, a saját elképzelése és a saját küldetése. Valahol ezzel szoktunk mi is egy kicsit így virágvasárnap elbajlódni a saját életünkben, hogy most Isten végig hozza az álmainkat, vagy nem. Hozza-e azokat a nagy vágyakat és a belé fűzött reményeinket, amiket mi olyan szépen összerakosgattunk már, mert hogy az életünk nagy álmodozásokról szól. Az álom az egy kifejezetten jó út arra, hogy kiszabaduljon az ember a valóságnak, abból a szorításából, ahol nem tökéletesek a dolgok. Ezt is szépen fogalmaztam. Ahol nem jól működnek a dolgok. Ahol valami olyasmi történik, amivel az ember nap mint nap szembe találja magát, és azt mondja, hogy nem, akkor inkább becsukom a szemem is, és úgy ábrándozom valamiről. Az ég felhőiről, arról, hogy ott valami más. És virágvasárnap, amikor mi is találkozunk Jézussal, és ezzel a szelíd magatartásával, ahol csendesen lépked egy olyan út felé, aminek mi már látjuk a folytatását, ahol rengeteg a megaláztatás, a szembeköpés, a gúnyolódás, ahol a hatalmának a kifigurázása van, akkor úgy mi is elgondolkozunk, hogy akkor nekünk ezzel be kell érni. Az álmainkat mi is egy kicsit úgy vegyük vissza, és mondjuk azt, hogy úgy látszik, talán az Isten kevesebbet gondolt nekünk. Jézus, amikor bevonul Jeruzsálembe, még tanítja az embereket, és az egyik tanításának, ami elég nehéz és nagyon nyomorúságos időkről szól, sokan azt gondolják, hogy ez a világ végének a megfogalmazása, olyan is a leírás talán, de valahol azokról az időkről szól, amik már tényleg ahhoz közelítenek, hogy Isten végleg rendet rakjon, megszólal és azt mondja, hogy majd még meglátjátok az ember fiát. aki az Isten dicsőségének a jobbján ül, és onnan majd felhőkön fog érkezni, ítélni ebbe a világba. Úgy látszik, van egy másik virágvasárnap is. Egy olyan virágvasárnap, amire még vár az ember, és amiben találkozhat azzal, aki azokkal a nagy hatalmi eszközökkel, mondom így idézőjelbe jelenik meg, ami tényleg helyre teszi a dolgokat az ember életében és ebben a világban. Na most ezt a virágvasárnapot csak megsejteni lehet, és a Dániel könyve hasonlít a Jelenések könyvéhez, sok párhuzam van benne, képeket és jelképeket használ, és én abból három kis rövid gondolatot hoztam ide, amin érdemes elgondolkozni, hogy vajon a felhőkön lépdelő hatalmas király elképzelhető-e abban a Jézusban, aki Szamárháton egykor megérkezett. A felolvasott rész első színtere egy mennyei látás, egy mennyei trónterem, ahol trónokat állítanak fel, megérkezik egy öregkorú, helyet foglal, ruhája fehér, mint a hó, fején a haj, mint a tiszta gyapjú, és trónja olyan, mint a lángoló tűz. Egy nagyon nehéz, súlyos kép, és mindenki azonnal érti, hogy Isten jelenik meg a színen. Isten, aki leírhatatlan, akinek tökéletes a hatalma, akinek az öregkorúsága az örökké valóságban jelenik meg. Csend van, nyugalom van, békesség van. Ebben a színtérben valami nagy méltóságot érez az ember. Ott van erő, van hatalom, van dicsőség, és egyfajta végtelenség. Egy olyan rendíthetetlen nyugalom. Innen indul ki a látomás, és ebben a látomásban érti meg valahol az ember azt, hogy ha valaki ezt látja, ha valaki ezt a szeme előtt tudja tartani, akkor megérti azt, hogy honnan van Jézusnak az az alázata, és az a békessége, amellyel a Szamárháton megérkezik. Hogy van valami forrás, amire ő tud tekinteni akkor, amikor szembenéz a világ minden nyomorúságával, amikor rálép a szenvedés útjára, amikor felvállalja azokat a küzdelmeket, amelyeket tud előre, hogy szenvedni kell testben és lélekben, az ő egész neki indulása egy hasonló ismerettel kezdődik. Hogy de emögött hátországként ott van az Istennek egy titokzatos és rendíthetetlen hatalma, amit semmi nem ingat meg, az sem, amit mi itt emberek csinálunk. Az, hogy mi itten ütjük, verjük egymást, megszomorítjuk, megcsaljuk, az, hogy valami olyasmit követünk el, amivel pusztulásba visszük önmagunkat vagy a másik embert, nem rendíti meg az Istennek a hatalmát. Ugyanakkor az Isten ezt látva meg tud rendülni a mi nyomorúságunkon. És Jézusnak a sírása, a könnycseppei, amikor megjelennek az arcán, ott a nagy ijjenző tömegben, akkor valami ilyesmit tudatnak velünk, hogy az Isten megrendül azon a világon, amiben én is élek. És lehet, hogy a nagyhatalmaknak azokat a viszálykodásait és csatározásait, amit mi nagyban elítélünk, vissza lehetne húzni egész apróra és kicsire, és rájönnénk, hogy ugyanez megy a saját életünkben is. Ki az, aki ennek neki mer vágni? Ki az, aki azt az utat meri vállalni Jézussal együtt, amiről ő maga azt mondta, hogy mindenkinek meg lesz benne a keresztje, és azt föl kell venni, és mi együtt fogjuk elvinni. Nyilván, hogy az övé egész másról szól, mert egy világ megváltása van mögötte. Az enyém pedig arról szól, hogy megküzdjem a magam harcát. De az, aki nem látja mögötte azt, aki a trónra leül, aki nem látja meg azt, akinek a ruhája fehér marad, mint a hó. Aki nem látja meg azt, akinek a fején a haj olyan, mint a tiszta a gyapjú, és a trónja olyan, mint a lángoló tűz. Annak nincsen forrása erre a küzdelemre. Jézus, amikor vállalt valamit, akkor úgy vállalta, hogy tudta, hogy az Isten hatalma ott van mögötte. És valahol a mi látásunkat is innen kellene visszavezetni, vagy visszanyerni, hogy amikor én megküzdök valamivel, akkor nekem azt olyan jó tudnom, hogy a fölött, a mögött ott van maga az Isten, minden hatalmával, minden nagyságával és minden dicsőségével. Így lehet belemenni a következő szintérnek a taglalásába, vagy a felismerésekbe, amelyek arról szólnak, hogy utána a próféta látomásában ott van a földön. Ott van a nagy küzdelmekben, a halál tusáját vívó fenevadnak a közelében. Ezek olyan képes kifejezések, amelyek arról szólnak, hogy ebben a világban tombol még valami olyasmi, aminek megvannak számolva a percei. Hogy azok az erők, amelyeknek a világ színtere lett, és minket tönkre akarnak tenni, és el akarnak távolítani az Istentől, azok létező erők, de megvan pecsételve már a hatalmuk. Ugyanakkor mégiscsak ebben van benne az életünk, nap mint nap. Ezzel küzdünk meg, ezért vannak félelmeink, ezért van aggodalmaskodásunk, ezért tapasztalunk olyan dolgokat, hogy a jó és a szép el tud fogyni, hogy a szeretet meg tud hidegülni, hogy a másik elfogadása gyűlöletté tud változni, hogy tele vagyunk olyan kiszolgáltatottságokkal, amiben benne élünk, és nem tudjuk magunkról levetkőzni. Ebben a haláltusában jelenik meg Jézus. Ebben a haláltusában hoz valami olyasmit, amire mi rácsodálkozunk, és azt mondjuk, hogy ez az élet. Ezért van az, hogy Jézus mellett azok az emberek, akik rátaláltak, akik beszélgettek vele, akiket meg tudott gyógyítani, valami különleges felismerése jutottak el. Egész addig csak egymástól tudunk lopni, amíg az élet forrását meg nem találjuk. És ez volt maga Jézus. Egész addig tényleg csak csatározás az egész, hogy valamit megszerezzek magamtól, és nincs kitől megszerezzem, csak a másik embertől. És ettől válik az ember ilyen nagy bűnözővé, ugyan meg szeretnénk szépíteni ennek a valóságát, de nem tudok másból élni, csak abból, amit elveszek, mert nekem nincs. És addig, amíg nem tudom meg, hogy ki a forrása, a kimeríthetetlen forrása annak, hogy adjon nekem, addig én csak a másiktól tudom elvenni. Ez egy olyan hatalmi harc, ami nem csak nagyban zajlik, nem csak a világ hatalmak között zajlik, nem csak politikai szintéreken zajlik, hanem ott zajlik a családunkban. Neked van örömöd, nekem nincs, adj belőle, én is akarok. És valahogy csak úgy tudom elvenni a másiktól, hogy akkor neki nem lesz, és ő fog sírni. És a szeretetünk is valamilyen nagy küzdelem egymással, hogy ha én jól érzem magam, akkor kezdek önző lenni, és a másik kezd sírni. És amikor a másik érzi jól magát, és azt gondolja, hogy ő kap meg mindent, akkor nekem fáj az, hogy velem miért nem foglalkozik senki. És ez egy ilyen ide-oda küzdés és csapkodás, és erre mondja Jézus, hogy na ez a világ. És ebben jelenik meg ő, és mondja azt, hogy ebben a hatalmi harcban úgy lehet békességet találni, hogy tőlem vesztek. Ne egymásét vegyétek el. Egy nagyon ismert jelenet, amikor Pilátus is odalép Jézushoz, és azt mondja, hogy na, akkor tisztázzunk valamit. Te is király vagy. Itt mindenki király akar lenni. Itt mindenki uralkodni akar. De én is az akarok lenni. Most te is belépsz a képbe, és még többen fogunk marakodni ugyanazért a hatalomért. Király vagy? És erre Jézus azt mondja, hogy király vagyok, de az én országom nem ebből a világból való. És erre Pilátus megkönnyebbül, és azt mondja, jó, akkor csak őrült. Akkor nem vetélytárs. Akkor csak valaki olyan, aki álmodozik. Hát hadd álmodozzon, ez mindenkinek a szíve és joga, hogy megálmodjon magának egy olyan világot, ami nem létezik. De az, ami a valóság, az harc. Ha azt mondtad volna, hogy király vagy, és kell a hatalmam, egyből kimondom, hogy bűnös vagy, és meg kell halnod. Így aztán ott van Pilátusnak a lelkiismeretében az a nagy vívódás, hogy végül is el kell-e egy ártatlan embert ítélni azért, mert vannak még álmai. Vagy van valami olyasmi, amit én nem értek az ő életében. Az én országom nem ebből a világból való. És valahol, amikor Jézus elkezdi ennek a világnak, a nem e világból való világnak a magvait hirdetni, akkor kapnak érte az emberek, és azt mondják, hogy akkor ez kell. És ezeket a magokat elültetve várják, egy kicsit álmodozva úgy, ahogy mi is, hogy annak beérik a gyümölcse, és lesz belőle valami csoda, ami nekem nagyon kell, és ezt a csodát a másik embertől nem tudom megkapni. Ezen a másik szintéren, a nagy küzdelemben tényleg egy haláltusát vívó világ van, aminek én is a része vagyok. Mert nem tudok más csinálni, csak az ellen küzdeni, hogy el ne múljak valahogy. De nem tudok nem elmúlni. És ezért olyan csodálatos a húsvétnak az ünnepe, amikor megjelenik az élet egy más forrásból, egy külső forrásból, és azt mondja, hogy én adom. Én adom, és a tied lesz. És a melletted élővé is lesz. És ha mindkettőtöknek van, akkor nem fogtok egymásnak esni, hanem élni fogtok és bővölködni. És ezután jelenik meg ez a nagyon szép kép, hogy jön valaki az ég felhőjén. Ki ez a titokzatos valaki? Az ember fiához hasonló. Jézus tudatosan kerüli, és nem egyszer sem mondja ki a Bibliában azt, hogy én vagyok a messiás. A messiás az egy olyan alak az ember elképzelése szerint, az én álmaimban, aki a maga dicsőséges bevonulásával és hatalmával felülről mindent elrendez. És Jézus azt mondja, hogy én magamra inkább az emberfia ábrázatát szeretném ölteni. Én azt választom, azt a szerepkört, mert nem az a kérdés nekem, Jézusnak, hogy hogy jutok vissza Istenhez, hanem az a nagy kérdés, hogy hogy jut vissza az ember az Istenhez. A trónon ülő előtt megáll az emberfia. És ennek a képnek egy nagyon csodálatos és szép, tágabb értelme van, ami arról szól, hogy az ember fiával együtt az ember állhat meg az Isten előtt. Amikor Jézus azt mondja, hogy én az ember fia vagyok, akkor egyfajta közösségvállalás van emögött, de több is ennél. Mert amikor Jézus arról tanít a tanítványoknak, hogy legyetek én bennem, akkor azt nem azért mondja, mert van benne egy ilyen hiú dicsőségvágy, hogy hát tudjátok, hogy én vagyok csak a jó. Hanem az van benne, hogy aki bennem van, az megmarad. És én tudom átvinni arra a helyre, ahol lennie kell annak az embernek. Az Isten dicsősége nem egy önmagában való dicsőség. Mi ezért egy kicsit az Istenre féltékenyek vagyunk. Amikor az Isten dicsőségéről, hatalmáról olvasunk, akkor mindig úgy az emberben megmozdul, hogy de azért én is bebizonyítom, hogy vagyok valaki. De az Isten dicsősége nem önmagáért való, hanem azért való, hogy az embert megtartsa. És amikor Jézus azt mondja, hogy tudjátok, elmegyek, és elkészítek nektek egy helyet, és eljövök értetek, akkor én azt akarom, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. És az ember fiának valahol ez lesz a küldetése, hogy ő ott legyen, ahol én vagyok, de én ott lehessek, ahol ő van. Könnyű ott lenni, ahol én vagyok, mert én padló alatt vagyok. Mert én elveszett vagyok, mert én arra vagyok kárhoztatva, hogy szükséget szenvedő ember vagyok. Na de ki tud ott lenni, ahol Isten ott van? Csak az, akit Isten maga oda rendel, oda visz, oda vezet. És így jelenik meg az ég felhőin valaki, aki engem is oda vihet az Isten hatalma elé, az Isten bölcsesség elé, és az Isten bölcsességéből ott megoldás születik az életemre. A felhőkön jön. Egy kicsit ugye eljátszottam a gondolattal, az ilyen időjárás jelentésekből olyan közhelyszerűen köszönt vissza, hogy hát a felhők fölött mindig süt a nap. Hogy ez vajon erről szól? De valahol, mégiscsak ha egy kicsit a mélyeibe leásunk a dolgoknak, akkor azt mondjuk, hogy végülis mégiscsak erről szól. Hogy valaki egyszer taposson már rá az én rózsaszín felhőimre, amik ilyen lufiszerű módon megálmodott valóságok, de nem igazak. És álljon meg rajta hatalommal, és mutassa meg igazán azt, ami kell nekem. És ugyanígy álljon meg a vihar felhőim felett. És úgy, ahogy Jézus egykor a tanítványokkal egy hajóban hajózva tudjon kiállni oda a csónak órára, és azt tudja mondani, hogy ezek a felhők, ezek most oszoljanak szét, és legyen napsütés. Az ég felhőin jön valaki. És nekem is ő kell. A Szamárháton bevonuló Jézus, az alázat útját elvállaló Isten fia megjárta maga küzdelmét, de én már nem rá várok. Én arra várok, aki jön az ég felhőin. Azokon a felhőkön, amelyek ott vannak az életem fölött, és amelyek sokszor elválasztanak Istentől is, a másik embertől is, és uralkodik rajta, és ez az uralom nem múlik el. Amikor belelépünk a húsvét előtti utolsó hétbe, akkor keressük ezeket a látásokat. Keressük ennek a megbizonyosodását, hogy valaki ott van mindezek mögött, és hatalmával, erejével, kezében tartja az emberi életet, és benne legfőképpen az én életemet. Mert nekem ez szükséges. Mert nekem ez ad erőt ahhoz, hogy a magam keresztjét hordozva tudjak menni, hogy eljussak egész nagypéntekig, hogy ott szembesüljek azzal, hogy mi nyomor van az életben, de utána ne ragadjon ott le az életem, hanem tovább menjen az üres sírhoz, és valaki azt tudja mondani, hogy ebben a földi életben is van élet, mert valaki idehozta, és az enyém lehet. És ha ennek a földi életnek is megtalálom a szépségeit, akkor valaki olyas valakit fogok dicsérni és imádni, aki utána egy örökkévaló valóságba, az ő országába tud átvinni engem, ahol mindennek soha nincsen vége. Az Isten adja nekünk, hogy elcsendesedve imádságainkban tudjunk ezért a látásért imádkozni, tudjuk ezt Istentől kérni. Amen.